Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A misszió 99. világnapját október 19-én vasárnap tartjuk. A remény misszionáriusai a népek között címmel Ferenc pápa a misszió 99. világnapjára előre megírta üzenetét 2025. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Mint Ferenc pápa üzenetében írja, a 2025-ös jubileumi év missziós világnapjára, melynek központi üzenete a remény, ezt a mottót választottam. A remény misszionáriusai a népek között. Ez emlékezteti a keresztényeket és az egész egyházat, mint a megkereszteltek közösségét alapvető hivatásukra, arra, hogy Krisztus nyomdokain haladva a remény hírnökei és építői legyenek. Kívánom, hogy ez a kegyelmi időszak mindenki számára a hűséges Istennel való találkozás ideje legyen, aki a feltámadt Krisztusban élő reményre szült újjá bennünket. Az Úr Krisztust követve a keresztények arra kaptak meghívást, hogy az örömhírt úgy adják tovább, hogy osztozzanak azoknak az embereknek a konkrét életkörülményeiben, akikkel találkoznak, és így a remény hordozóivá és építőivé válnak. Hangsúlyozta Ferenc pápa a missziók világnapjára előre megírt üzenetében. Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai-orosz találkozóról. Az előkészületek gőzerővel zajlanak, fogalmazott a miniszterelnök. A szabadság napja az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én szerdán 14 órakor a Műegyetemi Emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztotta az ünnepi rendezvénytervet, amihez annyit fűzött, hogy az 1956-os hősök bátorsága, összefogása és hazaszeretete máig példát mutat mindannyiunknak. A miniszterelnöki kabinetiroda közleménye alapján a Műegyetemi Emlékműnél tartandó koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, valamint Panyi Miklós a miniszterelnökség államtitkára. A koszorúzást követően 15 órakor a műegyetemi ünnepségen Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár mond beszédet. Hozzátették, hogy 16 órakor hagyományos fáklyás menet indul a Műegyetem K épületétől a BEM térre. Több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók részvételével. A 17 órakor kezdődő BEM téri ünnepségen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet, míg a Marosvásárhelyi Református Kollégium diák kórusának műsora és koszorúzása színesíti a programot. Október 23-án, csütörtökön, 7 óra 30 perckor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek között felvonják Magyarország lobogóját. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Az ünnepi műsorra és a beszédre szeretettel várják a békemenet résztvevőit is. Úgy folytatták, hogy a nyitott parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A pártot és annak országgyűlési képviselőcsoportját is vezető Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök jelöltje, jelentette be Budapesten Dúró Dóra, a párt elnök helyettese. A sajtótájékoztatón Dúró Dóra hangsúlyozta, Pártja elsőként nevezte meg, kiket indít a 106 egyéni választókerületben, és már akkor jelezték, hogy senki javára nem lépnek vissza. Torockai László az eseményen azt emelte ki, minden társadalmi réteget megszólító programjuk teljes paradigmaváltást kínál az eddigi kormányzati működéshez képest, mert ők komplex módon a kapcsolódásokat feltárva és kihasználva fejlesztenék az egyes területeket. Végül az időjárásról. Többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható. A derült tájakon foltokban köd képződik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 5 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 17 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa az orosz zarándokokhoz. Az úr még az ellenségeskedés dacára is tud új világot építeni. 14. Leó beszéde a FAO-ban. Az éhínség legyőzése a békéhez vezető út.
Leó pápa az orosz zarándokokhoz. Az Úr még az ellenségeskedés dacára is tud új világot építeni. A Szentatya október 17-én délben a Kelemen teremben fogadta az Oroszországban érkezett orosz katolikus zarándokok 110 fős csoportját, akik püspökeik és papjaik kíséretében érkeztek az örök városba. Hozzájuk intézett beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy a Róma lelki arculatával való találkozás erősítse reményüket, amely nem csal meg, és mindenkit bátorít, mert az Úr Jézus még a romok, a bűn és az ellenségeskedés ellenére is képes új világot és megújított életet teremteni.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, béke veletek! Köszöntötte a pápa a vendégeit. Kedves püspök testvérek, kedves papok, férfi és női szerzetesek, kedves oroszországi katolikus zarándokok! Szeretettel köszöntöm mindnyájatokat, akik a jubileumi zarándoklata érkeztetek. Valóban a szent év, amelyet a katolikus egyház ünnepel, egy zarándok útra hív minket, mert éppen az útra kelés a jellemző vonása azoknak, akik az élet értelmét keresik, ahogy Ferenc pápa írta a jubileumot megnyitó bullájában. Ebben az időszakban ezrek és ezrek járják az örök város utcáit, hogy áthaladjanak a Szent Kapun, megálljanak az apostolok és a vértanúk sírjai előtt, és reménnyel töltsék meg szívüket a hit számos ösvényén, amelyek Rómát behálózzák.
La vostra presenza si inserisce nel cammino di tante generazioni che hanno voluto visitare questi luoghi dove batte il cuore dell'anima cristiana.
Itteni jelenlétetek sok nemzedék útjába illeszkedik, akik meg akarták látogatni ezeket a helyeket, ahol a keresztények szíve dobog, ahol a hit eseményei, amelyeket az apostoli idők óta itt befogadtak, továbbadtak, és amelyekből oly sok nép és nemzet merített bőségesen, és amelyekből még ma is élnek, összefonódnak a mindennapi élet gondjaival és kötelezettségeivel. Az ókori római civilizáció műemlékei mellett bazilikák, templomok, kolostorok és az élő ittnek számos más kézzel fogható jelei állnak, amelyek az emberek szívében gyökereznek, és amelyek képesek átalakítani a lelkismeretet és jóra ösztönözni. Eképpen ez a város az emberi létezés szimbóluma lehet, amelyben a múltbeli tapasztalatok, a félelmek, a bizonytalanság és a nyugtalanság romjai összefonódnak a naponta növekvő és a szeretetben tevékeny hittel, valamint a reménnyel, amely nem okoz csalódást és bátorít minket, mert még a romokon is, a bűn és az ellenségeskedés ellenére az Úr új világot és megújított életet tud építeni. Róma szent épületei spirituális valóságot idéznek fel, hogy a keresztség szentsége által mi is élőkövek módjára, lelki templommá, szent papsággá épüljünk, és Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassunk be, idézett Leó pápa Péter apostol első leveléből. Kedves testvéreim, folytatta, való igaz, hogy mindannyian élő kő vagyunk az egyház épületében. Minden kő, bármilyen kicsi is, az Úr által a neki megfelelő helyre téve, fontos szerepet játszik az egész szerkezet stabilitásában. Már az Úr Jézus így buzdította tanítványait, ne félj te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot.
Dopo questo pellegrinaggio giubilare, tornerete nella vostra terra e sarete chiamati a continuare il cammino della vita cristiana, pastori e fedeli insieme.
E jubileumi zaranduklat után ti visszatértek hazátokba, folytatta a pápa, és arra kaptok meghívást, hogy járjátok tovább a keresztény élet útját, lelki pásztorok és hívek együtt, soha meg nem feledkezve arról, hogy mindannyian felelősek vagytok a helyi egyházakért, egymás terhét hordozva, ahogy Pál apostol írja a Galatákhoz írott levelében. Családjaitok, plébániai és egyházmegyei közösségeitek legyenek a szeretet, a testvériség, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet példái mindazok számára, akik között éltek, dolgoztok és tanultok. Így valóban fellobbanhat a keresztény szeretet tüze, amely képes felmelegíteni a szívek hidegségét, még a legkeményebbeket is. Közel egy év telt el azóta, hogy Ferenc pápa megáldotta a Salus Populi Romani, a római nép üdvössége ikonját, és azt az egyházatoknak ajándékozta, hogy legyen a Szent Év jelképe. Ennek az ikonnak a zarándoklata Oroszország katolikus egyházmegyéjében legyen vigasztalás forrása nektek és családjaitoknak, főként a betegeknek és a szenvedőknek.
Sì, anche un invito a trarre speranza dall'incontro con Dio attraverso la preghiera, la lettura della Sacra Scrittura, l'aiuto ai bisognosi e le parole di consolazione.
Legyen ez egyben meghívás arra is, hogy reményt merítsetek az Istennel való találkozásból az ima, a szentírás olvasása, a rászorulók megsegítése és a vigasztaló szavak által. A boldogságos Szűz Mária, Isten anyja és a béke királynője, aki mindig megelőz minket a hit és a remény zarándok útján, támogasson benneteket hivatásotok és keresztény életetek útján. Imádságaimban megemlékezem rólatok, és szívből megáldalak benneteket. Zárta az Oroszországból érkezett katolikus jubileumi zarándokokhoz intézett beszédét 14. Leó pápa. Az oroszországi katolikus egyház a Szovjetunió 1991-es felbomlása után született újjá. Véget értek az egyházakat ért nagyon súlyos üldöztetések, és az új orosz állam 1991-ben törvényesen elismerte a katolikus egyházat. A katolicizmus oroszországi újjászületésének feladatát Tadeusz Kondrusievics fehér orosz érsekre bízták, aki a moszkvai főegyház megyét vezette. 2007-ben az olasz Paolo Pezzi érseket nevezték ki Moszkva új érsekévé, aki máig ott szolgál. A katolikusok korábban is és napjainkban is többnyire etnikai kisebbségekhez tartoznak, így az oroszországi katolikusok döntően lengyel, litván, német és ukrán származásúak. A hatalmas földrajzi kiterjedési országban 300 katolikus plébánia működik, 270 többségében külföldi pap szolgálatával. Szentpéterváron működik Szűz Mária az apostolok királynője névvel, az a nagy szeminárium, amely ma Oroszország egyetlen katolikus szemináriuma. A moszkvai istenszülő érsekség joghatóságához tartozik a 2 millió négyzetméteren elterülő Novoszibirszki egyházmegye, a Szaratovi Szent Kelemen és az Irkutszki Szent József egyházmegye. Az Oroszországban élő katolikus hívek száma megközelítőleg 800 ezer, többnyire kicsi vagy egészen apró közösségekben gyűlnek össze, amelyek egy részében nincs is folyamatos papi jelenlét.
14. Leó pápa beszéde a FAO-ban. Az éhínség legyőzése a békéhez vezető út. 14. Leó ellátogatott az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének, a FAO-nak a római székházába. Az élelmezési világnap és a szervezet alapításának 80. évfordulója alkalmából. Beszédében megerősítette a Szent Szék közelségét az intézményhez, és közös globális elkötelezettségre szólított fel az éhínség és az alultápláltság felszámolása érdekében. A Caracalla fürdői, az Aventinus domb és a Circus Maximus, valamint az általuk képviselt magas római eszmék között található a FAO római székháza, ami a világot képviselő mikrokozmosz. Küldetése, hogy fenntartható módon legyőzze az éhínséget, az élelmiszerbizonytalanságot és az alultápláltságot, minden emberi lény méltóságát fenntartva. Ez visszhangzik egy olyan világban, ahol a konfliktusok, a klímaválság, a kényszermigráció, illetve a gazdagok és szegények közötti egyre szélesedő szakadék kétségbe vonja a nemzetközi közösség jó akaratát, hogy az igazságosság és a béke nevében az embert a profit fölé helyezze. Ezt tette 14. Leó pápa csütörtök délelőtt, amikor az ENSZ és a világ vezetőiből, valamint jószolgálati nagykövetekből álló sztárokkal teli közönség előtt szólt a FAO-ban az élelmezési világnap és a szervezet 80. évfordulója alkalmából.
No podemos limitarnos a proclamar valores. Debemos encarnarlos.
Nem elégedhetünk meg az értékek hirdetésével, meg kell testesítenünk azokat, mondta, és megújult etikai alapokat sürgetett. A szlogenek nem emelik ki az embereket a nyomorból, az embert a profit fölé kell helyeznünk, és garantálnunk kell az élelmezés biztonságot, az erőforrásokhoz való hozzáférést és a fenntartható vidékfejlesztést. Látogatása 1970-től 6. Pál pápától kezdve minden elődje nyomdokaiban járva alkalmat adott Leó pápának arra, hogy megújítsa a Szent Szék régóta fennálló támogatását az ENSZ szervezet iránt, és sürgesse a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit az éhínség, az alultápláltság és az élelmiszer bizonytalanság felszámolása érdekében. Ezeket a bajokat az egész emberiséget sújtó erkölcsisebbként jellemezte. A pápa spanyolul és angolul is szólt beszédében, és rámutatott, hogy az éhínség elleni küzdelem nem csak politikai vagy gazdasági feladat, hanem mélyen emberi és erkölcsi kötelesség. Aki éhezik, az nem idegen, állapította meg a pápa. Ő a testvérem, és haladéktalanul segítenem kell rajta. Emlékeztetett arra, hogy 80 évvel a FAO létrehozása után emberek milliói továbbra sem jutnak megfelelő élelemhez és tápanyaghoz.
Poner fin a estos males incumbe no solo a empresarios, funcionarios o responsables políticos. Es un problema cuya solución todos debemos concurrir.
Ezeknek a bajoknak a megszüntetése mindenki hozzájárulását igényli. A kormányokét, az intézményekét, a civil társadalomét és minden egyes emberét. A jelenlegi adatokra hivatkozva, amelyek szerint több mint 673 millió ember fekszik le éhesen, és 2,3 milliárdnak nincs tápláló étrendje, a pápa hangsúlyozta, hogy ezek nem elvont számok, hanem összetört életek, és olyan anyák, akik nem tudják táplálni gyermekeiket. Elítélte a lélek nélküli gazdaságot és az erőforrás elosztás olyan rendszerét, amely hatalmas népességeket hagy nyomorúságban, az éhezés fennmaradását a bőség korában kollektív erkölcsi kudarcnak és történelmi hibának nevezte. Leó pápa nagy aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ételt ismét háborús fegyverként használják, és ezt kegyetlen stratégiának nevezte, amely megtagadja a férfiaktól, nőktől és gyermekektől a legalapvetőbb jogukat, az élethez való jogot. Emlékeztetett, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa korábban elítélte az éheztetést, mint háborús bűncselekményt. Sajnálkozott, hogy ez a konszenzus elhalványulni látszik. Az éhségtől haldoklók csendje kiáltás az emberiség lelkiismeretében, és minden nemzetet határozott cselekvésre buzdított.
No podemos seguir así, ya que el hambre no es el destino del hombre, sino su perdición.
Az éhezés nem az emberiség sorsa, hanem annak a bukása, mutatott rá a pápa. Ez nem csupán egy megoldandó probléma. Ez egy kiáltás, amely az égbe száll. A pápa nem mulasztotta el megerősíteni azt a koncepciót, amely elődje Ferenc pápa számára kedves volt, aki soha nem fáradt bele abba, hogy kiemelje. Az étel kidobása azt jelenti, hogy embereket dobunk ki. Leó pápa is elítélte az élelmiszer pazarlást, miközben mások éheznek, és arra sürgette a világvezetőit, hogy vessenek véget a felháborító paradoxonoknak, és ébredjenek fel abból a letargiából, amely eltompítja az együttérzésünket. Az idei élelmezési világnap témájára utalva, a víz élet, a víz étel, senkit se hagyjunk hátra. A pápa hangsúlyozta, hogy ez az üzenet minden embert arra hív, hogy közösen cselekedjen. Egy megosztottság és közöny jellemezte időszakban az együttműködésen keresztüli egység nem csak ideál, hanem kötelesség is, figyelmeztetett.
Solo uniendo nuestras manos podremos construir un futuro digno en el cual la seguridad alimentaria se reafirme como un derecho y no como un privilegio.
Csak összefogva építhetünk olyan jövőt, amelyben az élelmezés biztonság jog, nem pedig kiváltság. Külön tisztelettel adózott a nőknek, akiket a túlélés csendes építészeiként, a remény első elhintőiként és a teremtett világ gondos sáfárjaiként jellemzett. Hozzájárulásuk elismerése nem csak igazságosság kérdése, hanem egy humánusabb és tartósabb élelmiszerrendszer garanciája is. Leó pápa megerősítette a multilateralizmus és a nemzetek közötti párbeszéd fontosságát, sürgetve, hogy közvetlenül hallani lehessen a szegények hangját.
Es imperioso construir una visión que haga que cada actor del escenario internacional pueda responder con mayor eficacia y prontitud a las genuinas necesidades de aquellos a quienes estamos llamados a servir.
Olyan jövőképet kell építenünk, amely lehetővé teszi a nemzetközi közösség minden szereplője számára, hogy hatékonyan reagáljon azok valódi szükségleteire, akiknek a szolgálatára hivatottak vagyunk, figyelmeztetett a Szentatya. Szívből jövő felhívást intézett az Ukrajnában, Gázában, Haitin, Afganisztánban, Maliban, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Jemenben és Dél-Szudánban éhezéstől és erőszaktól szenvedő számos nép érdekében is, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi közösség nem fordíthatja el a fejét.
The international community cannot look the other way.
Beszédének végén a Szent Atya idézte Jézus tanítványaihoz intézett szavait. Adjatok nekik enni. Hozzátette, hogy ez az evangéliumi parancs továbbra is sürgető kihívás a nemzetközi közösség számára.
Do not tire then of asking God today for the courage and the energy to continue to work toward a justice that will yield lasting and beneficial results.
Ne fáradjatok bele abba, hogy Istentől kérjétek a bátorságot és az energiát, hogy olyan igazságosságért dolgozzatok, amely tartós és jótékony eredményeket hoz. Mindig számíthattok a Szentszék és az egész egyház szolidaritására, amely készen áll arra, hogy a világ legszegényebbjeit és leghátrányosabb helyzetű embereit szolgálja. Zárta beszédét 14. Leo a FAO alapításának ünnepén, október 16-án csütörtökön.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és Szőke Milint Ernikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a Szentek tiszteletéről beszélget.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai témánk két szentnek a bemutatása lesz, de mielőtt a két szentet bemutatnánk, és mielőtt a két szentet megismernénk, beszélgető társaimat is szeretném bemutatni. Szokásos beszélgető társaink közül ketten vannak ma itt, dékán úr Zoltán, valamint Anna, és a mai adásban új beszélgető társunk Enikő, akit köszöntünk nagy szeretettel. Amikor a katolikus egyházban a szentek tiszteletéről beszélünk, akkor az azért fontos számunkra, mert a szentek tiszteletén keresztül kapcsolódunk tulajdonképpen az égi egyházhoz. De szoktuk mondani, hogy az egyháznak van egy földi vándorló arculata, a vándorló egyház, a küzdő egyház. Van egy olyan egyház, amelyik a megdicsőült egyház, a szentek egyháza, és mi tulajdonképpen már itt a földön, miközben vándorlunk, miközben nagyon sokat küzdünk az életünkben a bűnökkel, a nehézségekkel, arra törekszünk, hogy szentté váljunk. Hogyha ezt a szót mondom, hogy szent, akkor nektek így elsősorban mi jut eszetekbe erről a kifejezésről, erről a szóról?
Legelőször, és nagyon-nagyon sokáig a tökéletesség jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy a szentek valami egészen kiváló és tőlünk nagyon eltérő és különleges valaha élt emberek. És ahogy szeretném hinni, hogy nem csak az életembe haladok előre, hanem valahogy minél többet megenged az Isten, hogy minél többet megismerhetek, megsejthetek az ő titkaiból, és akár a szemmel nem látható világból. Azóta pedig egyre inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy emberek voltak, ugyanúgy voltak hibáik, viszont ezeket meghaladva valóban kiválóvá tudtak válni, és akár csak egy-egy dologban, amit meghaladtak, olyan példát állítanak elénk, amit követve valóban esélyünk van arra, hogy elérjük a szentség állapotát. Kíváncsi leszek, hogy mások mit szólnak ehhez, de nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor ez a kettő találkozott, és ebből a nagyon távoli, tökéletes, tőlem messze lévő világból megérkezett hozzám, hogy ez tényleg az én életfeladatom, hogy minél inkább arra törekedjek, hogy a szentek közösségéhez tartozhassak majd.
Én abszolút osztom Anna véleményét, nekem a példakép jelent meg ugye rögtön, de ugye a szentek kapcsán nagyon izgalmas az is, hogy melyik korban éltek, mert az ember a jelenben mindig úgy gondolja, hogy az ő problémái olyanok, amivel soha korábban nem találkoztak, mindig azt mondjuk, hogy ami helyzettel most találkozunk, az rosszabb, nehezebb ezek, ugye, hogy most milyen nehéz lenne a szentséget megélni, és ezért örülök, amikor ugye az egyház az újabb szenteket avat, akik már egész közel állnak hozzánk korban, abban a technológiai valóságban élnek, abban a politikai valóságban élnek, mert talán a minta szó lehet jó, tehát olyan mintát mutatnak, és valóban nem az, hogy tökéletesek, hanem pont azzal, hogy emberiek viszont újra meg újra megpróbálják, ugye szinte a lehetetlen, tehát hogy már itt a Földön olyan életet élni, ami igazából hát a mennyben lenne elvárás, és ilyen formában, hát nagyon, ugye a katolikus egyház nagyon különleges, mert nekünk vannak szentjeink, és nekünk vannak példaképeink, sőt, még talán azt is megtehetjük, hogy válogathatunk, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, és mi a piaristáknál azért tanultuk a szentek életét, és ott az atyáknál is láttam, hogy voltak bizonyos kedvencek, és szerintem ez így van jól.
Nekem a szent az egy ilyen komplex fogalom. Én az emberen túl, a személyen túl, és a nagybetűs emberen túl élethelyzetekre, feladatokra, kötelességre is gondolok. Azt gondolom, hogy a helyzet, ami szent, az elő tudja hívni az emberből a szentet. És nekem mindig a nagyszüleim jutnak eszembe, akik hát ilyen hétköznapi szentekként szépen csendben, de nagyon-nagyon céltudatosan úgy élték az életüket, ahogy én remélem, hogy egyszer élni fogom. A jó Istennel keltek, a jó Istennel szegték meg a kenyeret, a jó Istennek adtak hálát minden este, és minden egyes élethelyzetben a viselkedésük mögött az a fajta nem e földi, hanem egy másik világi tekintet és erő volt, ami lehetővé tette, hogy számomra gyerekként igazi példák legyenek, és hogy azt érezzem most így 52 évesen, hogy jó lenne egyszer eljutni egy olyan állapotba, amilyenben ők voltak. És természetesen ehhez hozzátartozik az a szentség is, ami a valódi felhavatott szenteknek az élet példája. Ezért aztán ugye fontos nálunk, hogy a keresztségben legyen egy szent, aki mellettünk áll, és fogja a kezünket, és akire lehet támaszkodni, vagy oda lehet fordulni, hogyha nehézség közepette nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az én szentem az a Szűzanya. Úgyhogy én különös kapcsolatban vagyok vele, és hát minden nap hiszem és remélem, hogy tényleg ott van minden élethelyzetben mellettem.
Két olyan szentet szeretnénk a mai adásban a kedves nézőknek bemutatni, akiknek az életéhez nagyon sok érdekes esemény kapcsolódik, Szent Rita, illetve Nepomuki Szent János. Hogyha Szent Ritáról beszélünk, akkor 1381 körül született szentről beszélhetünk. 1457. május 22-én halt meg, és május 22-én ünnepeljük Szent Ritát. És amikor Szent Ritának az ünnepe van, akkor nagyon sok templomban még ma is szokás, hogy hoznak magukkal virágszirmokat, elsősorban rózsaszirmokat az emberek, és egy régi imádság, egy könyörgés által ezeket megáldjuk, megszenteljük, majd aztán a hívek magukkal viszik otthonaikba. Szent Ritának az életrajzát a kedves hallgatók is interneten, különböző fórumokon el tudják olvasni, különösképpen a katolikus lexikon, illetve a magyar kurirat, ahol nagyon sok érdekességet tudnak róla találni. Mi nem is annyira az életrajzi elemeket szeretnénk emlegetni, hanem sokkal inkább arról beszélni, hogy Szent Ritát éppen az ő élete, az ő életrajza alapján annak a szentnek tekintik, akihez az ember a leglehetetlenebb helyzetben tud fordulni. Szokták mondani, hogy az egész élete arról szól, hogy miközben már gyerekkorától kezdve készül az Istennel való találkozásra, szeretne szerzetes közösségbe lépni, mégis férjhez kell mennie. A férje az egyáltalán nem egy jó ember, egy gonosz ember, egy rossz ember, aki azonban éppen Szent Ritának a türelmessége és a jósága folytán megtér, de aztán megint ott vannak olyan helyzetek, hogy elveszíti a férjét, meggyilkolják, majd aztán gyermekeit is elveszíti, és a végén mégiscsak eléri azt, amire vágyott egész életében, hogy a szerzetes közösség tagja legyen, hogy aztán majd Jézus szenvedésével azonosuljon, de éppen emiatt egy elkülönített helyen kellett laknia az életrajzírók szerint, mert hogy a Krisztustól kapott seb az egy rendkívül erős rossz szagot árasztott, és aztán végül még a halála után is csodák veszik körül az ő testének megmaradását, tűzből való megmenekülését. Tehát valóban olyan lehetetlen helyzetek voltak az ő életében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy méltán lett annak a szentje, akik a legnehezebb helyzetben fordulnak hozzá. Számotokra a Szent Rita és a Szent Rita tisztelet az hogyan nyilvánul meg, van-e bármilyen olyan élmény, gondolat, amelyet a kedves hallgatókkal meg tudtok osztani?
Rita is itt szokott lenni a beszélgetésben, feleségem, és hát ő most, amikor lányom érettségizett, akkor azt mondta, hogy hát Szent Ritához imádkozzál. Én tudom, hogy ilyenkor azért a legnehezebb helyzetekben is segít, bíztam benne, hogy a gyerek azért tanult annyira jól az iskolában, de hát ugye egy anya ilyenkor úgy érzi, hogy minden segítség el kell, tehát a viccet félretéve én a feleségemen keresztül ismertem meg ugye igazából Szent Ritát, és nekünk vannak ilyen hagyományaink, hogy ha elmegyünk egy templomba, azért nyilván ugye minden egyes szobrot megnézünk, és a Szent Ritánál pedig külön meg szoktunk állni. Szent Antalnál ugyanúgy szoktunk adakozni, imádkozni, tehát ilyen formában Szent Rita nálunk a családban kiemelt tiszteletnek örvend.
Én azt gondolom, hogy éppen egy olyan korban élünk, amikor a lehetetlen ügyek minden nap megtalálnak bennünket, vagy a lehetetlen helyzetek. És mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha a fiataljaink, akik mondjuk krízis helyzetben vannak, de akár az idősebb testvéreink is, akik krízis helyzetben vannak, megtalálnák az utat Szent Ritához, hogy hinnének abban, hogyha fohászkodnak, akkor az meghallgatást nyer. Ugyanis azt gondolom, hogy a mai embernek, akár fiatal, akár idős, nagyon-nagyon nagy szüksége van a támogatásra, a segítésre, és hát én mindig arra biztatom a környezetemben lévőket, akik valamilyen problémát fogalmaznak meg, hogy bátran imádkozzanak Szent Ritához, de akár más szenthez is, mert hát az imádság nem hull a porba, szoktam mondani, és előbb vagy utóbb mindig meghallgatást nyer.
Nekem, ha lehet ilyet mondani, nagy kedvencem Szent Rita, és olyan érdekes, hogy nem tudom konkrét dologhoz kötni, csak valahogy ahhoz, hogy a családunkban is az, hogy Szent Ritához lehet fordulni, és anélkül, hogy ismertem volna az életét, és tudtam volna róla bármit, hogy igen, a lehetetlen helyzetekben megsegít, és nekem is édesanyám tanácsolt, és hát leginkább ugye főiskolás egyetemistaként kerültem először olyan helyzetbe, hogy lehetetlennek éreztem egy-egy küldetést, és mai napig emlékszem, amikor nyíregyházi templomban ott kiemelt helyen volt Szent Rita, és ugye alatta az imádság, ez szerintem egy fantasztikusan jó ötlet egyébként, mert aki csak betér és nem tud róla túl sokat, az is tud hozzá fordulni, és kialakulhat egyfajta kapcsolat, egyfajta tisztelet. És ez az első ilyen emlékem, hogy igen, hozzá így oda lehet menni, és emlékszem, hogy milyen nagy biztonságot jelentett ez nekem, és hogyha azt mondjuk, hogy a védőszentjeink által mondjuk velünk vannak ugye mindig a szentek, akkor azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kézzel fogható élményem, hogy igen, velem van, és bármikor fordulhatok, és persze templomba megyek be, ott imádkozom el, de ha érzem azt, hogy onnan kijöve is velem van, akkor igazából bármikor velem lehet. És aztán megismerve az életét, és egy nagyon jó filmes feldolgozást láttam, mert ugye ez is ízlés dolga is, hogy ki mit tart jónak, de az engem nagyon-nagyon komolyan megtalált, és már családanyaként, és már feleségként ennek az egésznek a végignézése és végigélése valóban egy olyan példát ad, ami miatt én picit meg is mosolyogtam magamban, hogy Rita is, még Zoltánt is arra buzdította, hogy akkor hozzá kell imádkozni. Igen, amikor a felvételi eredményeket vártuk a gyermekeimnél, és azt gondoltam, hogy látom, hogy hanyadik a rangsorban, akkor én is elvégeztem egy Szent Rita kilencedet, és egyébként azok az imádságok tényleg gyönyörűen végigvezetnek azon, hogy valóban tudjunk bízni. Úgyhogy én most egy másik fogadalmat teljesítek ebben a felvételi időszakban, már most egyetemi továbbtanulását várjuk a lányunknak, de a Szent Rita kilenced lesz a megkoronázása, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy Szent Ritával nagyon élő a kapcsolat, és nagyon szeretem.
Ugyanazt keressük egy életen át, reméljük, hogy majd elérjük, vagy mi vagy az unokánk. Mindenhol bíztatnak minket, bátran ragad meg hát a boldogság kék madarát. Pedig még senki se látta, de mindenki rohan utána. Van út fel az ég, a csodát meg lehet élni, az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár. Volt már, hogy azt hittem, elértem, majd nagy csoda vár, de aztán rá kellett jönnöm, nincs is ilyen madár. Mit mondjak a buta szívemnek, még mindig ott áll, és a csodára vár. Ismert fel, használd a szárnyat, repülj, hisz nagy dolgok várnak. Van út fel az ég, a csodát meg lehet élni, az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár. Fel az égig, a csodát meg lehet élni, az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár.
Manapság vannak olyan emberek a közéletben, akik többször is beszélnek a vallásról vagy a kereszténységről nem pozitív értelemben, és éppen legutóbb is hallottam egy közéleti szereplőtől, hogy az imádság az nem talál meghallgatásra, hogy amerikai kísérletekről beszélt, ahol a betegek nem gyógyultak meg, hát biztos valami rossz helyen keresett az illető. Lényeg az, hogy mi hívő emberek tudjuk, és azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember is tudja, amikor egy-egy lehetetlennek tűnő helyzetben, egy balesetnél éppen hajszálon múlik valakinek az élete a kórházi ágynál. Amikor már az orvos is lemond róla, és bemegyek, és a betegek kenetét megkapja, és utána csodálatos módon még hónapokig él a beteg, is jó egészségnek örvend. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis az ima segít, és nyilvánvaló, hogy a szentek azok pedig egyfajta közbenjárók, akiket megszólítunk, és ők mintegy közvetítik a mi kérésünket, a mi hálaadásunkat, és így tovább. És a műsoridó maradék részében Nepomuki Szent Jánosról szeretnénk néhány gondolatot átadni a kedves hallgatóknak, hogyha azt mondjuk, hogy Nepomuki Szent János, akkor egyrészt azt gondolom, hogy sokunknak eszébe jut Prága, hogyha ott elmegyünk megnézni Prágát, akkor nyilván a Károly hídon végig sétálunk, és hogyha megállunk középen, akkor ott találjuk az ő szobrát. De hogyha elmegyünk úton, útszélen, nagyon sokszor ott is egy-egy településnek a határában ott van az ő szobra. 1350-ben született, és 1393. május 16-án halt vértanú halált. Nagyon sok dolog kötődik az ő életéhez. Én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hiszen ő a gyónásnak a védőszentje. És ez azért is aktuális kérdés, mert hogy megint csak vannak olyan közéleti hangok, amelyek nyugati mintára vagy nyugati hatásra felvették azt a kérdést, hogy vajon szabad-e a gyónási titkot a papnak megőrizni abban az esetben, hogyha például kiskorú bántalmazás vagy más ilyen jellegű bűn jut az ő tudomására. És ugye egyértelmű a katolikus egyház válasza, hogy a gyónási titok az mindig is szent és érthetetlen volt. Nepomuki Szent János is inkább vértanú halált halt, mint hogy a gyónási titkot elárulja, és azt gondolom, hogy ma újra aktuális róla beszélni, és a gyónási titokról, annak megőrzéséről, amellett, hogy egyébként Szent János életéhez még nagyon sok más esemény is kötődik. Nepomuki Szent János és a gyónás. Mit jelent a ti számotokra?
Én a titokból indulnék ki, tehát hogy a világunk az igazából egyre kevésbé ismeri a titok fogalmát, és azok, akik mondjuk a gyónásnak a szentségét is megkérdőjelezik, szerintem abból indulnak ki, hogy mint hogyha nem lenne érték az, hogy megtartsunk egy titkot, és itt nem fogják fel, hogy egy szent titokról van szó gyakorlatilag. De hogyha magáról a gyónásról ugye pár mondatot mondhatok, akkor nekem a gyónás az egy megkönnyebbülés, egy fizikai megkönnyebbülés. Előtte azért nem olyan egyszerű összegyűjteni a hosszú listát, aztán utána azt rendszerezni, de utána egy megkönnyebbülés fizikailag, ugye magyar azt mondja, mint hogy nagy kő esett volna le a szívéről, és ezt lehet is érezni ilyen formában, és ez egy hatalmas ajándéka az Úristennek felénk, hogy igazából ilyenkor mi, hogyha meggyújtjuk a bűneinket, akkor azoktól ugye feloldoz minket. Tehát ilyen szempontból talán keveset beszélünk róla, pedig ez egy hihetetlen lehetőség. Ebben a korban, ahol ugye minden a pszichológiáról szól, ami szintén egy nagyon fontos ugye tudomány, tehát a kettőt nem szabad összekeverni. És ilyen formában a nyugati világon sajnos nagyon gyakran összekeverik, és a gyónás az nagyon gyakran háttérbe szorul, szemérbe sem, vagy nem tudom miért, de igazából nem is beszélnek róla.
Én is a szentség voltát emelném ki. Én azt érzem, hogy a szentségek azok valóban olyan segítségek az életünkben, mintha így a szölöpökkel kijelölnénk az utat. És éppen emiatt számomra akár a gyónási titok, akár a gyónás szükségessége, a bűnbánati, a bűnbocsánati, ezek valahogy tényleg annyira magától értetődőek, és annyira megkérdőjelezhetetlenek, és pont emiatt valahogy bennem soha fel sem merült az, hogy ami a gyóntató székben történik, az nem egy nagyon bizalmi, az Isten jelenlétében történő, és valami rajtunk túlmutató dolog. A másik oldalt nem ismerjük, de én nagyon hiszem azt, hogy a paptól kapott gondolatok azok az Istentől érkeznek, és hogy a papok megkapják azt a segítséget, amivel akár azokat a nagyon súlyos náluk letett bűnöket tudják kezelni, és hogy valóban közvetítők tudnak lenni a két világ között. Bennem ez így él. Nepomuki János pedig valóban szintén ilyen emlékem van, hogy megyünk, felfedezzük a hidaknál a szobrokat, a szüleim elmesélik, hogy ki ő, és aztán Prága volt az a helyszín, ahol pedig annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű, hogy tényleg még jobban utána kell menni a történetének, és még jobban meg kell ezt az egészet ismerni. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos, hogy az a szobor ott van, és akár ennek kapcsán is szóba kerülhet a gyónási titok jelentősége.
Tudnék kapcsolódni a Zoltánhoz, aki ugye úgy fogalmazott, hogy a titok voltánál ragadná meg ezt a dolgot. Ez a mai világ, és azok az emberek, akik ilyeneket fogalmaznak meg, hogy akkor meg kell-e tartani a gyónási titkot, én azt gondolom, hogy jelen állapotukban nem tudnak hozzáférni a gyónási titoknak a lényegéhez, vagy ahhoz a sajátosságához, amit hordoz. Tehát fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, inkább így leegyszerűsítve így fogalmaznám meg. Tehát az, hogy egy katolikus, keresztény hívő embernek minden nap megadatik az a lehetőség, hogy tiszta lappal indítson, mert hogy bemehet és leteheti a terheit. És bízhat abban, hogy nem csak, hogy amit megbocsátottok, meg lesz bocsátva a mennyekben is, hanem hogy még útravalót is kap, vagy valamilyen iránytűt is kap, ez egy felbecsülhetetlen érték. És én azt gondolom, hogy a szekuláris világban ezt, aki nem ismeri, akinek nincsen ilyen tapasztalata, az nem is tudja, hogy miről beszél. Egyéb iránt meg én budaörsi vagyok, most ott élek, és a mi templomunk is Nepomuki Szent János ról van elnevezve, és egyik ilyen nagyon kedves élményem nem is olyan régen, hogy az atya miközben sétált hátra a templomban, elment mellettem, és azt mondta, hogy ne legyen szomorú, jöjjön, beszélgessünk, és ment be a gyóntató székbe. És hát nem tudom, hogy ő onnan tudhatta, vagy gondolhatta, éppen a szentmisének a vége volt, és ugye ott nálunk három szentmise van, és ő celebrálta ezt a szentmisét, amin én is részt vettem, és utána vonult hátra a gyóntatószékbe, a két szentmise között már gyóntatott, és ezt mondta, és annyira eltalált. Tehát annyira azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem a Jóisten meg a Szentlélek irányításával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak érzem a gyónást, a gyónási szent titkot, és azt gondolom, hogy mindenkinek valamikor élete során egyszer ezt a lehetőséget meg kellene ízlelnie.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk. A szentek tisztelete, két szentnek az életéhez kapcsolódó néhány nagyon fontos kérdés, és bízunk abban, hogy a kedves hallgatók is úgymond kedvet kapnak ahhoz, hogy kezdjék el megismerni, ha még ezt nem tették meg, azoknak a szenteknek az életét, akik valamilyen formában kötődnek őhozzájuk, akár azért, mert az ő nevüket viselik, akár azért, mert a gyermekeik, unokáiknak ez a neve. És hogyha egy-egy szentet megismerünk személyesen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mennyországban vannak, lesznek barátaink.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és Szöke Milinte Enikővel. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban ellátogatunk a Felsőhámori Magyarok Nagyasszonya búcsúra, ahol Szent Márk Zoltán, a Miskolci Mindszenti Plébánia káplánya mondott szentbeszédet. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban egy Miskolcra tervezett szemészedési akcióról számolunk be. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben ma Prokop Péter katolikus pap festőművész író alakját idézzük fel. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Az Úr felénk fordította irgalmát, és hívő népéhez hű maradt. A föld minden határa látta a mi Urunk jóságát. Újjongjatok az Istennek, összes nemzetek, énekeljetek Zsoltárt, és örömmel zengjetek. Olvasom a 97. Zsoltárban. Isten nem akarja, hogy a múltnak éljünk. Újra és újra régi elégtelenségeinken rágódjunk, azon töprengjünk, hogy életünk és előrehaladásunk milyen másképp alakulhatott volna, ha régen ezt vagy azt megtettük volna, és ezt vagy azt nem mulasztottuk volna el. Bízzuk múltunkat Istenre, akinek a megengedése nélkül úgysem történt semmi. Isten a jelenünket kívánja, az itt és most adott valóságot, amelyben kézen fogva akar bennünket vezetni. Minden Istenhez viszi közelebb azt, aki mindenért hálát ad. Kis hitűség és elkeseredés nem nyitnak hozzá utat. A hálálkodóban nem fogyatkozik meg a hit. Akiben a belső ember napról napra így megújul, külső emberségének, Isten és a fele barát szolgálatában való felőrlődését és elhasználódását, földi javainak elvesztését, idegzet és szellemi erők megfogyatkozását is el tudja viselni. A hála révén Isten minden adománya üdvössé válik. Uram, te megsegítettél, s kivezettél abból az űrzavarból, amelybe lelki ésségem sodort, amikor siker és megértés után sóvárogtam. Te embereket vezettél hozzám, akiknek segíthetek, akikkel törődhetem. Így most már nem üresek óráim, melyek hivatali elfoglaltságom után fennmaradnak. Uram, köszönöm, hogy velem vesződsz, s hogy szelíden kivezetsz az önmagam körül való forgás bűvköréből. Annyira örülök, hogy megnyitottad szemeimet, és vágyat ébresztettél bennem, hogy nekem ajándékozott szeretetedet és örömödet másoknak tovább adjam.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussal.